időnként megélénkül a szél. A hőmérséklet éjszaka általában 13 és 18, napközben 32 és 37 fok között alakul, nagy tavaink pedig 24 fokosak. Hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Akar ön utazni?
Ön azt hiszi, helytelenül, hogy ez csak úgy megy?
Ön azt hiszi, fölkeres egy utazási irodát, és basta?
Ön téved. E század nem kedvez az utazóknak.
A turisták százada vagyunk.
A turista nem utazik. Helyet változtat.
Oda utazik.
Hová, hová, te jóságos Isten?
Identitás problémák?
Béreljen utazót.
A bérelt utazó nem megoldás, de lehetőség.
Az ön tragikus létélménye nem lesz korlátozva. A középpontban...
Vancsa szavai?
Továbbra sem az ellentéteket feloldó eggyel, hanem a káosszal fog találkozni.
A hiánnyal, a szakadékszerűséggel, a beteljesületlenséggel, a keletkezés és elmúlás feszültségével.
Béreljen utazót.
Résztávra kedvezmények.
Lefelé a Dunán. Kedvezményes utazás Eszterházy Péter Hán-Hán grófnő pillantása című regényében. Negyedik rész. Szereplők: E. Vallai Péter, P. Sinkó László. Az előző részek tartalma:
elmentem és visszajöttem, közben eltelt egy kis idő.
Érd, víz folyt le a Dunán.
Itt és itt jártam, ezek estek meg velem, bár azt nem állíthatom, hogy ilyen és ilyen voltam, és most ilyen és ilyen vagyok.
Budapest.
Ha hisznek nekem, jó. Elindulván arra, és három napon át kelet felé haladva, az utazó Budapesten találja magát. A városban, amely gyönyörrel engedi két keble közé a Dunakígyót. Nagy itt a folyó. Ezt látva az idegen, azonnal otthon érzi magát. Ha hisznek nekem, jó. Aki sokáig lovagol elvadult vidéken át, vágyódni kezd egy város után. Végre megérkezik Budapestre. A városba, amely úgy pörög-forog saját emlékezete körül, mint egy ócska vásári ringlispil. A városba, ahol, ha az idegen két nő közt habozik, talál egy harmadikat. Ahol az öregek a Dunaparton, többnyire a pesti oldalon, egymásnak gonoszul gáncsot vetnek, majd harsányan nevetve sikoltoznak: 11-es, 11-es! Ezeket tapasztalva az idegen olyan idegennek érzi magát, hogy vakarúznia kell, vakarúzási roham fogja el, és ez már közel áll az otthonosság érzetéhez. Ha hisznek nekem, jó. 80 mérföldnyit hajózva Misztrál ellenében, az ember Budapest városába érkezik, ahol 7 nemzet gyűlölete gyülekezik minden napi egyenlőség idején. Cserebere fogadom, többé vissza nem adom. Ha hisznek nekem, jó. Engem újra és újra meglep, mert váratlanul ér, ha arról a helyről, ahol életem telik, egyszerűen, mint városról beszélnek, többnyire külföldiek. Hogy Budapest város volna, hogy Párizs, Amsterdam, Stockholm. Szóval tényleg ott feküsznénk a Duna két partján festő ilyen. Hídjaink csak úgy ívelnek, mint szebbnél szebb gondolat. Kulturális életünk pezseg, mint híres fürdőink. Budapest fürdőváros. Zubog az elpusztíthatatlan élni akarás. A túlélés kelet-európai vicce, rafináltan, tehetséggel és a ravazdin, Schweigtől kicsit délkeletre. Már megint irodalmi nagyhatalom vagyunk valami költőszimpozionon. Ne kerteljünk. Kicsiny, dupla fenekű ékszerdoboz a Kárpátok ölén, az vagyunk. Ahogy a sláger mondja, én mindig Pestről álmodom, nekem csak ő a Párizsom. Ilyen jól állnánk. Ha hisznek nekem, jó. E város lakói így definiálták a boldogságot. A Szentendrei szigeten, a naplemente előtti ragyogásban, abban a ragyogásban, melyben, ha egy apró görög szigetről volna szó, a görög bölcselet született, abból és nem másból, ott ülve egy rozog a kiszolgált széken, mely majdnem összedől, összeomlik, figyelve a Dunáról hazatérő halászok komótos régi mozdulatait, egy pillanatra nem tudva, én vagyok-e a parti homok, a víz, a halász, a kagyló, a hal, a fény, avagy a roncsszék. Ilyen hatalommal rendelkezik Budapest, a családváros. Ha hisznek nekem, jó. Minden városnak van titka. Budapest titka a családsága. Valami rossz fátyol borul erre a városra, akár egy harmadosztályú táncosnőn. Látod lecsüngő hasát, a háj gazdag redőit, a horpadt combokat, a megduzzadt bokát, és akkor egy apró szellő meglebbenti ezt a fátylat. Talán csupán azért, mert megérintett egy vad pillantás a zsinagóga előtt, vagy a buszsofőr fütyülni kezdett egy kis Donizettit, Don Pasquale nyitány, dübörögve végig az Andrássy úton, vagy csak nem akaratlanul meglesed, ahogy a Városligeti tavon két ifjú megfogja egymás kezét, majd nagy nevetéssel, ladikjukkal vízbe fordulnak, cápa, cápa kajabálják, és ebben a pucérságban rálátsz egy őrületes városra, amelynek nem Bécshez volna köze. Budapest olyan, mint Bécs, csak az működik, hanem inkább a 20-as évek excentrikus Berlinéhez. Hagyod, hogy nézzenek, belefütyülsz a Donizettibe, sóvárogva pislogsz a két fiú felé, és látod, hogy ez a város szép, kihívó, veszélyes, ordinári, nagyvonalú és önző és hiú, szép. Szomorúság fog el. Már várod, hogy visszalebbenjen a fátyol, s a művésznő fáradt farát megrázza. Ehhez a nőhöz tényleg nincs közöd. Nyugodtan bujdokolhatsz tovább. Ha hisznek nekem, jó. A titokról nem lehet beszélni. Minden városnak van titka. Vérfürdőváros, mondja örkény. Ha hisznek nekem, jó. A buhera. Buherált házak, buherált hétvége, buherált házaspár, buherált házasság, buherált életek. A buhera alapszó. a Kádár rendszer főszava. Vannak szabadságok, de nincs szabadság. A buhera, mintha ugyanaz volna, mint ami a legvidámabb barak kifejezés volt kívülről a fájton szinten, ez belülről, praxisból. Belülről a legvidámabb barak nem vidám, se nem vidám, se nem szomorú, hanem szürke. És belülről a barak nem is látszódott, csak a linóleum, a szikszalag, a flakon, a spéci kombifogó, légsámli, a bonanza szekrény sor vagy mi. Belülről csak az a tengernyi erőlködés látszódott, a műanyag, a sky, a habszivacs, a ragasztás, a pótlás, a hongkongi nyílászáró keret, az a sok toporgás, varia, trükk, mük, tompaság és rátermettség, amnézia és figyelem, mindaz, amivel építődött az, amiről nem lehet tudni, hogy micsoda, de valami csoda volt, mert emberek éltek benne, úgymond irreálisan nem létezve, valami összegányolt, kocsvasztott, zabrált, buherált. A buhera egyszerre ügyesség és ügyeskedés. Egyszerre terepismeret, annak tudása, hogy mitől döglik a légy, hogy hogyan kell a jég hátán is megélni, és kinek kell szólni, és neki mit adni, ki ügyeskedés. De nem egyszerűen, de legalábbis nem kizárólagosan csalás, nem csupán a körülményekhez való ravaszdi alkalmazkodás. A buherálás először is győzelem. Hogy hiába vacakít minden, és az sem igaz, hogy én kivétel volnék, de azért ezt mégis összebuheráltam. Ám nem csak győzelem, hanem vereség is. Aki buherál, annak nincsenek álmai. Az soha többé nem fog álmodni. A buhera a döntetlen, a verességgel fölérő döntetlen. Mindazonáltal kapunk egy pontot, amely majd jól jön a bajnokság végén. A buhera a túlélés, csak nem tudni, mi volt az ára. Ha hisznek nekem, jó. Volt egy nap Budapest városának történetében, amikor mindenkinek minden sikerült. Álmomban ne jöjjön elő. Annyi szenvedést a város még nem látott. Ha hisznek nekem, jó. Már a legöregebb emberek is alig emlékeznek azokra az időkre, amikor az Antikrisztus uralkodott itten. Vesd össze szakszervezeti bélyeg és úttörő alias pionyír nyakkendő. Hogy érzékeltessem a helyzet fonákságát, ekkor Budapest volt Szolnok. Szolnok volt Lovasberény, Lovasberény volt Szeged, következésképp a Tisza a Duna a Jenyiszej, a Jenyiszej a Tisza. Szeged volt Kőszeg, és Kőszeg volt Budapest. Nagyon kellett figyelni. Aki például a Jenyiszejt Jeszenyinnek értette, az az életével játszott. Ha hisznek nekem, jó. Budapest városának dolgozó népe az 1947. április 1-én kezdődő 3 éves terv során újjáépítette a várost. Soha nem látott mértékben fejlesztette Budapest gyáriparát, modern, új városrészeket, lakó telepeket teremtett. Budapest olyan város, ahol egy ilyen új lakó telepi lakásban egy öregasszony minden este lefekvés előtt büszkén azt üvölti: már alig hallok. He? Mi?
Már alig látok, magam alá csinálok, fáj minden, senki nem szeret, bugyognak a beleim.
Diadal zeng a betonfalak közt, mintha azt üvöltené.
Egyre közelebb vagyok az Istenhez.
Ha hisznek nekem, jó.
Távirat. Nem hiszek magának. Stopp, megbízó bérlő.
Beszámoló. Egy híd, egyenként mindegyik köve.
Távirat. De hát melyik az a kő, amelyik a hidat tartja, megbízó bérlő?
Válasz, távirat. A hidat nem az egyik vagy a másik kő tartja, hanem a belőlük formált ív vonala, utazó.
Távirat. Miért beszélsz nekem kövekről? Engem csak az ív érdekel, megbízó bérlő.
Válasz, távirat. Kövek nélkül nincsen ív, utazó. Vagy ahogy egy nőismerősem mondja, nincsen farok.
Távirat. Azt olvastam valahol, hogy a magyarok barátságosak és egyszerűek. Maga nem valami barátságos. És hogy Magyarország boldoggá teszi az embereket. Maga boldog? Stopp, megbízó bérlő.
Volt egy nap, amikor minden budapesti férfinak fölállt a farka. Alig fértek el egymás mellett a szűk sikátorokban, középkori városmag. Emiatt a várost finoman átépítették. Ha ezt nem látod, idegen, semmit se látsz a városból.
Távirat. Nem hiszek magának. Megbízó bérlő.
Válasz, távirat. No comment. A torkolathoz közeledve szaporodnak a metaforák. Utazó.
És magában még ezt gondolja.
Minden megbízó bérlő életében elkövetkezik a pillanat, amikor túljutnak a végtelen meghódított területek fölött érzett büszkeségen és a bánaton és megkönnyebbülésen, amit a tudat okoz, hogy hamarosan le kell mondani ezek megismerésének, megértésének, akár csak a lehetőségéről is. És ha ilyenkor megbízó bérlő kinéz magányos szobájának ablakán, olyan ürességérzet fogja el, olyan lehetetlen kizárólagosság, mozdulatlanság, mintha befagyott volna a Duna, és eluralkodik rajta a kétségbevonás, melyet aggályosan megkülönböztet a kétségbeeséstől.
Ez a pillanat azonos avval, amikor ő, utazó, szülővárosába érkezik.
Valahányszor megérkezem Budapestre, szülővárosomba. Kétség és kétségbevonás uralkodik el rajtam, amelyet ugyan aggályosan megkülönböztetek a kétségbeeséstől. Mindez azonban nem változtat a már-már rituális tehetetlenségemen. Próbáltam a járt utat járatlanra cserélni, külföldi kiadványokat lapoztam, melyek a városomról énekeltek. Geo Speciál, Stern, stb. Akkoriban Közép-Európa éppen in volt. A napnyugat kicsiny időre nem önmaga dicsőítésével ütötte el az idejét, illetve ennek egy összetettebb, ezért rokonszenvesebb módját választotta. Lényegében Adam Zagajewski példáját követtem, aki Viszoki Múr a Magas fal című írásában, már akinek ez mond valamit, azt a kérdést teszi föl, hogy mi lenne, ha én, az író, dánként jönnék Lengyelországba. Mit látnék, értenék, hinnék? Mit fognék föl a váratlan indulatokból, s vajon képes volnék-e kúszni a nemzeti bensőségesség és cinkosság láthatatlan föld alatti furataiban, ahol többnyire csak a bársony sötét a társam? Ezzel a fikcióval jártam a turisták ösvényeit, hogy dán vagyok, német és holland. Emlékszem, a 70-es évek elején a nyugati látogatónak éttermi bónokat kellett kötelezően beváltania, és a nagynéném hátrahagyott bónjait, hisz értelemszerűen nálunk lakott és evett, mi ettük föl, és ehhez külföldinek kellett eladni magunkat. Emlékszem, nagyon udvariasan bántak velünk. Ettünk a rózsadomb étteremben, meg a Kárpátiában is. Apám volt a fő bohóc, soha nem láttam olyan biztosan vidámnak, mint akkoriban. Pedig akkor talán még mindig segédmunkás volt valahol. Budapest nincs. Elmenekült.
Távirat. Nem tudok hinni magának. Megbízó, bérlő.
Válasz távirat. Konkrétan a hűs szellő iszapos folyó torkolat illatát hozza. Utazó. Budapest egy nagy falu. Mindenki ismer mindenkit. Engem is ismernek. Ismerlek, szép maszk, mosolyognak rám a falun béliek. Egyik kölyük épp befőz. Marmelád, mondja. Istenem, sóhajtok. Egy marmelád asszony, és akár egy jókedvű orgyilkos behúzom magam mögött a konyhajtót. Búcsúzáskor ez az illető azt állítja, hogy a megszólalásig hasonlítok a nagybátyámra, Robertóra, és beletúr a hajamba.
Távirat, nem hiszek neked. A te Budapested nem létezik. Talán soha sem létezett. Bizonyos, hogy nem fog létezni többé. Miért áltatod magad vigasztaló mesékkel? Jól tudom, hogy birodalmam rothad, akár a mocsárban a holttest, amelynek méteje megfertőzi a belőle lakmározó hollókat épp úgy, akár a nedveivel trágyázott, talajból kinövő bambusznádat. Miért nem beszélsz nekem erről? Miért hazudsz megbízódnak, bérlődnek, idegen, megbízó, bérlő?
Válasz, távirat. Egy város az, amit képzel magáról, amit képzeleg magáról, amit fantáziál, amit hazudik, füllent, lódít, amit ferdít, kohol és linkel. Egy város az a csillag, amelyet letagad az égről. Felfedező útjaim célja ez. A még fellelhető boldogság nyomait kutatva felmérem ínségét. Ha tudni akarod, mekkora sötétség vesz körül, éles szemmel kell nézned a távoli pislákoló fényekre. Csatolom a számlákat. Utazó.
A közeli kispostán, ahol a választáviratot föladta, utazó szóba elegyedett a postás kisasszonnyal, aki sovány és sápat volt, és ha kimondott egy számot, elpirult. 57 forint. Suttogta például, és rőt fényben úszott a hivatali szobácska. Megbeszélt a lányal egy randevút a Dunapartra, és ezt azonnal el is felejtette. Valahogy mégis találkoztak. Kéz a kézben sétáltak, fújt a szél, levelek száldostak, akár a papírrepülőgépek. Nagy itt a folyó. A férfi néha gonoszkodva olyan kérdést tett föl, amelyre a lánynak számmal kellett válaszolnia. Olyan rőt lett a Duna vize, mint naplementekor. Akkor így szólt a lány.
Azt tudja, hogy lehallgatják a telefonját.
A férfi derűsen ingatta a fejét. Nem, nem, ő sosem gondolt ilyesmire.
Volt kint nálunk egy fiatalember a központból, az mesélte.
A lány keze hideg volt és izzadt. A férfi megszorította. Majd kedvetlenül, mint aki az ellenkezőjéről van meggyőződve, mondta. Nem vagyok én olyan fontos ember. A lány rajongva fölkiáltott.
Hát persze, hogy nem. Nem is maga, hanem valami régi ügy. Roberto, vagy hogy hívják?
Nem ismerek semmiféle Robertót. Válaszolt a szív dobogva a férfi, és átölelte a postás kisasszonyt.
Mondja utána. 1, 2,
délutáni bécsi hajó szelte át a vizet, és a potrohos hajó olyan méltóság teljesen evickélt tovább, mint egy kövér pap. A kémények gőgösen füstölögtek, a kerekek hűségesen és komolyan lapátolták a vizet, míg a fedélzeten fehér abroszos asztalok látszottak, ahol kövér idegenek sonkát esznek, és hozzá jégbe hűtött sört isznak. A korlát mellett színes ruhájú asszonyok és lányok állnak, nagy szalmakalappal a fejükön, és zsebkendőiket a férfi felé lobogtatják. Ilyenkor emberünk, nevezhetnénk szerényen Szimbádnak, fehér nadrágos és aranyos sapkájú hajós tiszt szeretett volna lenni. Hófehér cipőben ábrándos lépésekkel megy végig a fedélzeten, és hódító pillantásokat vet a nyers sejem ruhás, nagy szemű román asszonyokra.
Megmutattam Dalmának azt a helyet a Dunaparton, ahol valamikor régen egy lánnyal feküdtem. Öcsém uram ízlése nem nyomasztóan igényes, de kedvesen belém karolt, hosszú, üres csontcipkát szopogatott. Tudja, a maga bácsikája, tudom, távol és nem is rokon, ne védekezzen, az egy báb lett a maga bácsikája. Azt csináltak vele, amit akartak. Csak egy helyen kell a falat megbontani, és akkor már egyik tégla repül le a másikról. Még csak nem marad ott a semmi. Ez a semmi volt, Roberto. Ezen a semmin feszültek azok a jót védek. Talán azért álltak olyan jó rajta. Nem volt, ami elroncsa. Görcsösen szorítottam a karját. A zöld ár olykor lombos egész fákat is sodort a Dunán. A forradalom után nyugatra küldték. Előbb kisebb munkák, hírek az emigrációból, hangulatjelentések, apró beszervezések, nagyobbak, ügynöklisták, ellenügynöklisták, átállt ügynökök visszafordítása, nagyon jól dolgozott. Hiányzott belőle a természetes félelem, vakmerő volt, mint a sátán. Egészen addig elhallgatott. Beleharapott az ajkába. Egészen addig, tudja, mit kérdi, amíg magába nem szeretett. Ő nem szeretett senkit, én szerettem őt. Engem se szeretett. Dalma vállat vont. De engem szeretett. Senkit se szeretett. Ezen ne tessék rágódni, öcsém uram. Aztán jött 63-ban a Dunaterv. Avval már nem lehetett volna viccelni. Az már orosz vezérléssel ment, ahogy mindig. Robertoval nem lehetett bírni, hogy ő, így mondta, megduplázza a Dunát. Sokat ivott akkor, és valóban megduplázta. Oda-vissza befutóra, egyszerre az oroszoknak és az amerikaiaknak. Nem pénzért, akkor őt már csak úgy ampaszan érdekelt a pénz, hanem hogy az orránál fogva vezeti az egész világot, hogy mégis valaki, pedig egy senki volt, hirtelen megtorpant. Miért nem csókol meg soha? Nem figyelte meg? Még soha se csókolt meg. Ne higgye, hogy nem látom, hogy ma is ugyanaz az ing van magán, mint tegnap. Mindig mindent észrevett rajtam. Ez olykor bosszantott, olykor jóleső kevésséggel töltött el. Még Magyarországról ismertem őt. Jártam hozzá a Hortobágyra. Egyike voltam a szeretőinek. Minden hónap harmadik péntekén buszoztam le. Késő délután érkeztem, mindig kutyavonításban, kolompolni kellett, volt egy kolompa kertkapun. Én szeretem az Alföldet, Ahogy beléptem hozzá a vályogházba, rögtön az ablakhoz mentem. Ha megcsalt, volt ott egy csoki fájdalomdíjként. A Landmannban ért véget a Duna. Nem értem. Hát mit nem ért? Valaki elárulta. Ki? Én. Elkezdtem rohanni. Álljon meg, maga szamár! Hát nem féltékenységből, csak mert láttam már, hogy megsemmisítik. Én megmentettem őt, álljon már meg! Halt! Halt!
Távirat. Talán ennek a kertnek teraszai csak gondolataink tavára nyílnak. Megbízó bérlő.
Válasz, távirat. Ime, ide jutottunk. Valóban. Utazó. Vagy azt képzeltem talán titkon, hogy a Dunaparton másként lesz? Dalma a víz különféle mozgásait mutogatta, az örvényeket, a sokszor rejtett sodrásokat, kisebb bukókat, hogy milyen sokat evezett erre. Volt egy társaságuk, egy igazi banda, benne ő az egyetlen lány. Aknákat is találtak, volt, amit a sziget csúcson ők maguk robbantottak föl. Meg hogy amikor a Szovjetunióban járt, megmutatták a Jenyiszejen a nagy bukót. Egyedülálló a világon, szinte bukfencet vet a víz. Ott nincs hajó, amely átmenne. Ez persze gazdaságilag nagy csapás a Szovjetuniónak. Dalma sokat beszélt, igaza volt, féltünk a csöndtől. Elkenődött a rúzsozás, a szeme alatt a könyvzacskók lüktettek, az arca nem egyszerűen csúnya lett, hanem ijesztő. Mintha csupán jelezné saját magát. Ilyen, és ilyen voltam, ilyen szép. És ez rettenetesen csúnya. Öcsém uram, rámunt, mondta hirtelen, de most ne kezdjen újra rohangászni. És miért vitt engem Roberto magával? Te voltál az egyetlen a világon, akiben megbízott. Az egyetlen Tókiótól New Yorkig. És maga? Ugyan. És az apám? Ugyan. És az anyám? Erre nem válaszolt. Újra kérdeztem, hallgatott. Újra kérdeztem. Ha még egyszer megkérdezed, felpofozlak. Erre elkezdtem nevetni, pedig nyilván úgy értette, hogy akkor megöl, megsemmisít Dunába taszajt. Robertót 63-ban lecsukták, és csak 83-ban szabadult. Azaz leült az egész büntetést, ami ritka, de valamiért nem akarták őt kicserélni. Roberto él? Ugyanazon a hangon folytatta, hogy neki Dalmának az az érzése, hogy féltek tőle. Mindenkinek jobb volt Roberto elzárva. Ő minden esetre soha nem szerette annyira, mint e 20 év alatt. 83. szeptember 2-án, amikor kiszabadult, és becsöngetett az ő Maria Hilferstrasse-i kislakásába, akkor már nem szerette. Akkor már ő is csak félt. Roberto nagyon megverte, módszeresen, sokáig ütötte, agyonverte szinte. Aztán beköltözött a hátsó kis szobába, és onnét csak a fürdőszobába jön ki. Akár egy regényhős, gondoltam fitymálva. És mit csinál? Dalma vállat vont. Térképeket böngész, terveket sző, följegyzéseket készít, mindegy. Most azt mondta, hogy csináljuk meg együtt a Duna tervet. Hát, ha most nem árulom el. Mindegy. Nem értem. Nem érteni kell. Le kell hajózni Tulcsáig. Én meg azt hittem, hinni se kell. Öleljem meg. Megölelte, mint egy fadarabot. Szégyeltem, hogy öreg. A szipka szagát éreztem. Láttam, hogy ritkul a haja, de azért megcsókoltam felülről a feje tetejét. Roberto nem üzent nekem semmit?
Nem.
És nem akar látni? Nem. Már senkit nem akar látni. Olyan, mint egy öreg ember. Mint egy magányos özvegy, aki már csak a halált várja gyűlölködve. És minden nehezére esik, minden lépés, orrfúvás, levegővétel, egész éjszaka nyöszörög, és minden nap addig iszik, amíg bírja, semmit nem akar, illetve egyet, egy valamit még akar. De én akarom látni. Maga itt nem akar semmit. Magának nem üzent, de nekem üzent, hogy kerüljem őt. Most hol van? Ne akarja tudni. Mondja már meg, nem vagyok gyerek. Elhúzta a szája szélét. Még mindig átölelve tartottam. Engedje már el, lesöpört magáról. Szemben a bécsi hajó pihent, olyan méltóság teljesen ült a vizen, mint egy kövér pap. Dalma halkan mondta. Ott van. Este lett. Egy csónak látszott a régi ezüsthöz hasonlatos Duna hátán. A csónakban fehér ruhás nők ültek, és egy kibontott hosszú fehér fátyolt lebegtettek a víz felett, majd megjelent a révlámpása a túlsó parti sötétségben, és erre csend lett a nagy Dunán. A habok láthatatlanul álmodozva suhantak tovább, és elvitték hírét félelmünknek és tanácstalanságunknak a messzi tengerekre.
Távirat. Gondolj arra, hogy nincs más választásod. Megbízó. Bérlő. Távirat. Választ kérek! Előző távirat szövege. Gondolj arra, hogy nincs más választásod. Megbízó. Bérlő. Megbízó. Bérlő.
Választ távirat. Gondolok. Szénsziarli. Bérlemény.
Egy bús őszi napon felhívták volt bérleményt, ha rossz kedvű volt utazó, így gondolt magára, felhívták Párizsból. Nevetős reket hang szólt a kagylóból. Figyelj ide, te buta magyar! Bérlemény nagyon szerette a hanggazdáját, akiről többnyire azt mondták szerb, holott az édesanyja Crnagorác volt, az apja meg magyar zsidó, ő maga valójában vélhetően az egyetlen jugoszláv, benne csúcsosodott ki az a képtelen ötlet, ami Jugoszlávia. Ő volt erre szinte az egyetlen egzisztencia bizonyíték arra, hogy a különböző népek nem csak gyilkolni képesek egymást, hanem gazdagítani is. Ez a gazdagság volt Daniló Kis. A világon, az egész világon neki volt a legszebb Ádám csutkája. Igazi franciás Ádám csutkája volt, legalábbis bérlemény szemében. Ez a közép-kelet keverék európai testesítette meg a francia férfit, mint olyant, okosság, erotika, szellemesség, szigorúság, férfias méltóság és férfias önirónia, bohóc és morális instancia, már bocsánat a szóért, és könnyedség, súly és súlytalanság. Ez volt Daniló Kis. Halál és halhatatlanság egy szemébe.
A városok és a név. Egy. Maga egy intelligens ember. Magának magyarázzam, hogy mi az érdeke a pártnak. Egy nevet kérünk. Maga is tudja, én is tudom. Értem. Azt hiszed, patkány, hogy a fájdalom valami alsóbb rendű testi dolog. Tévedsz. Ha tört üveggel átmossuk a húgy vezetéked, akkor majd érezni fogod a faszod metafizikai dimenzióit. Fogod akkor te érezni az egész zenyt, meg zollent. És fogadj el egy jó tanácsot én tőlem. Ingyen adom. Féljél. Most igazán féljél. A szimmetrikus négy épület a hajdani november 7-e téren, ma oktogon, Skalnicki Antalt 1873 dicséri. A körúton jobbra az első ház, a házasságkötőterem, a firenzei Palazzo Strozzi mása. A Palavicini palota, Andrássy út 98 belső udvara, egyike a legszebbeknek, vadszőlős átrium és a többi. A kettő közt az Andrássy út 60-ban volt az államvédelmi hatóság. Mie is? Hauptquartier.
Danilo kis és bérlemény első találkozása így esett. Tartottak egyszer egy igen előkelő konferenciaszerűséget. Olyan fényeset, hogy amikor bérlemény első este kilépett a felvonóból, ebből az aranyozott díszes fülkéből, s körülnézett a fogadóteremben, látva látta, hogy ottan valaki vagy Nobel-díjas, vagy milliómos. Lényegében saját magát is így kizárásos alapon tudta azonosítani, belenézett egy barokk tükörbe, látta, hogy az ott se nem ez, se nem az, bólintott, akkor tehát ez én vagyok. Megálltott a szélen, nézte a forgást, csistergést, pezsgős poharakat, smokingokat és fülönfüggőket. Színes amerikai film, bálterem, zene, Csajkovszki. Senkit nem ismert, legfeljebb képről. Ekkor fekete szél kerekedett a szála túloldalán, és egy langaléta nyakigláb tünemény robbant át a társaságon, kockás sportzakóban, mintha mindenkit feldöntött volna ez a szélvész. De mégis úgy, hogy rögtön föl is állította őket egy graciós kézcsókkal. Nem, nem kézcsókkal. Déliesebben, durvábban. A nőket tehát a seggüknél, a férfiakat az ingmelnél megmarkolva, de egy kézcsók könnyűségével, nehéz bájjal, és ott állt bérlemény előtt a bátyja. Mert bérlemény bágyban szegény férfi volt, és szerette viszonyait lecsaládiasítani. Nővérekre vágyott, és anyákra, apákat talált ki magának és testvéreket, stb. Stb. Egyszerű ez, akár a zsákba futás. Az ismeretlen kiabált, mint egy ottlik regényhős, ölelgette, lapogatta, nézegette bérleményt. Te? Mi? Hát, szóval, jól van, magyar. És ebben a pillanatban mindenki megtudhatta, az egész csillogó társaság, hogy kicsoda is bérlemény, bérlemény tehát az, akit ez a reket hangú, mondjuk így, szeret.
A városok és a név. Kettő. A kukucskálón át ma egész délelőtt téged néztelek. Siralmas állapotban vagy, a vér alá futások, a duzzadmányok. Azt is láttam, hogy kézzel feszítetted szét az állkapcsodat, hogy beléd tudják nyomni a vizes kenyeret. Te nem látod magadat, de én látlak téged. Nagyon szép vagy. Tudom, hogy tudod. Látom a szemeden. Érdekes, hogy ez ennyire megtéveszt. Pedig mi egy név? Betű, sorrend, vagy nem? Az Andrássy út 39-ben büszke reneszánsz épület állít meg. A volt nagy párizsi áruház, 1909. Itt működött a Terézvárosi kaszinó. A főterem mennyezetén Budapest városának allegóriája. Körbe-körbe figurák, melyek a művészetet és a kézművességet testesítik meg. Ma kempingfelszerelést és ágyneműt árusítanak benne. Az Andrássy út 88-90 épülete toszkánai stílusban épült. A homlokzaton azon vidékek címerei találhatók, mely vidékeken áthalad a magyar vasút. E kettő közt az Andrássy út 60-ban volt az államvédelmi hatóság Hauptquartierja.
Figyelj ide, te buta magyar, szólt Párizsból a hang. Reket vagyok, berúgtam Dubrovnikban. És hogy állítólag volna Magyarországon valamiféle csepp, ha azt bérlem én neki elküldeni, de nem fontos, főleg csak a nők miatt kéri, hogy azok megnyugodjanak. Na, szia, te marha. A hang finoman tudott magyarul, nem akcentus nélkül, de hajlékonyan belülről, invenciózusan. Bérlemény elég jól tudott hallgatni, azon a tanácskozáson is. Sokat járkáltak együtt, karon fogva, mint két barátné. És bérlemény hallgatta a férfit, izgatottan és meghatottan, ahogy mindenféle belső szakmai ügyeibe beavatta, hogy két éve nem ír más, hogy mennyire értéktelennek tartja az értékeit, éppen azokat a tulajdonságait unja, amelyeket dicsérnek. És aztán hosszan az életről, ami más volna, mint az irodalom, hogy aztán azt mondja legvégül, engem csak a forma érdekel. A forma, érted? Buta magyar, fel tudod ezt fogni? Föl, te szerb vérszopó nacionalista.
A városok és a név. Három. Egy nevet. Tájleírás.
Azt a gyógycseppet akkor éppen nem lehetett kapni. Bérlemény ide-oda futkosott, elment a filmrendezőhöz is, aki a csepp szocialista kálváriájáról készített volt filmet, a föltaláló meghurcoltatásairól. Megígérte, hogy segít, segített is, de elment mindenkihez. Szervezeteket hívott föl, és barátokat, gyógyszertárakat, és esküt ellenségeit. Aztán átszaladt a szomszédokhoz, el a közeli iskolákba, majd hazament és lefeküdt, és aludt, mintha meghalt volna. És akkor egyszerre csak elindult az árdat. Ismeretlen emberek csöngettek. Férfiak, nők, öregek, fiatalok, gyerekek. Jó napot kívánok! Ennek a Danilónak hoztuk, és hozták, és hozták. A félig telt üvegcséket, a maradékot, mind budogatta föl a fény felé, és megrázogatta, hogy lássa a bérlemény, nem üres. Színes üvegek, fiolák, mustáros poharak, sörös üvegek, a tanári kar nevében, a futballcsapat nevében, az egyház nevében. Kis Dánielnek hoztuk, úgy mondották, nehéz beteg. Úgy beszéltek erről az ismeretlen betegről, mintha nagyon is jól ismernék és szeretnék. Mintha mindenki fogta volna azt a csontos nagy kezet, mintha látták volna nevetni. Mintha ismerték volna azt a vészes villanást a szemében. Azt a furort, mintha horribile dictu olvasták volna.
A városok és a név. Négy. Higgy el, én is fáradt vagyok, nem csak maga. Mondanám, nézzen ki az ablakon, de hát az alaksorban ez rossz vicc volna. Vagy azt hinné, heccelem. Én is csalódott vagyok, nem csak maga. Én is rossz kedvű vagyok, nem csak maga. Gondolom, most már megértette, ha a vártnál lassabban is, hogy itt az alaksorban nincs jelentősége a kiemelkedő erkölcsi erőnek és a kiemelkedő fizikai erőnek. Nem ott különbözünk, ahol szeretné. Jelzem, egyedül élek. Valami mást kell kitalálnia. Én nem mondom, hogy nem lehet, de látni még nem láttam. Innét ember úgy még nem ment ki. Aki megúszta, az belehalt. Kár ezért az ablak históriáért. A tetőerdő akár Párizsban. Európa. Tudom, hogy elcsigázott. Majd én mondok nevet. Maga csak bólincson. Ne féljen.
Utoljára telefonon beszéltek. Október legelején. Hogy nem érti a leírást, amelyet bérlemény mellékelt a cseppekhez. Persze sejtette, hogy bérleménynek a fogalmazás nem erőssége, mutattak erre jelek, de... És így tovább frivolan, rezzenéstelenül a saját haláláról. Mert hát miről másról lett volna szó? Hogy a halálához vezető úton három az egyhez, vagy kérlek szépen, egy a háromhoz a te arány. De akkor már olyan rekett volt a hang, olyan kásás, olyannyira nem a Daniló torkából jött, hogy azt már nem lett volna szabad földi lénynek hallania.
A városok és a név. 5. Ez is Budapest. Itt az alaksorban nincs különbség férfi és nő közt, üldöző és üldözött közt. Itt csak a pillanat van. Ne tegyen szemrehányást magának, csupán az történt, ami történhetett. Nekem se tegyen szemrehányást. Ez nem harc, ahol győztes és vesztes van. Ez inkább olyan, mint amikor esik az eső, vagy süt a nap. Az igaz, hogy van a száj, és van árvíz. Ezt nem figyelmeztetésű mondom. Már nem fogják bántani. Holnap haza fog menni. Holnap után a Hortobágyra fogják kitelepíteni. Nem veszélyes. Meglátogathatom? Dalma a nevem.
Van egy polc a vérleménynek. IKEA. A maradékkal. A megmaradt üvegek, a cseppek. S ha csak ránéz, hallja annak az elvarázsolt délutánnak a hangjait. Az öregasszonyét, a becsípett kántorét, az utcaseprőt. Jó napot kívánok! Itt van ez a csepp. Annak a Danilónak, akit tetszett mondani, hogy meg kell neki gyógyulnia. Annak hoztuk, hogy gyógyuljon meg. Majd meg tetszik látni. Meg fog gyógyulni. És minden jóra fordul.
Képzeld azt, jó megbízó bérlő, hogy éjszaka van. Azaz nem csak sötét, de a sötét tonnákat nyom, és te a hegyen állsz, domb az inkább, csak itt mondják hegynek, előtted egy város, kicsi akár egy babaház, sok kis fénypont, csillog és lüktet, majd később küldök egy hasonlatot is. Mögötted egy asszony áll, olyan közel, hogy olyan nincs is. Hallod, ahogy a tüdejében fordul a levegő. Talán le akar döfni. Volna egy jó tanácsom. Félj! Suttogva beszél egy régi férfiről, akit ő nagyon szeretett, aki pedig akkor már egy senki volt, egy senki se volt, üresség volt, egy rakás nulla volt, már mindent kivertek belőle, a testét, a lelkét, a múltját, az emlékeit, egy nevet, a nőket, a nőket. Még a nőket is kiverték belőle. Nagy itt a folyó.
Kedvezményes utazás Eszterházy Péter Hán-Hán grófnő pillantása című regényében. A negyedik rész hangzott el. Szereplők: E. Vallai Péter, P. Sinkó László. Zene: Melis László és a 180-as csoport tagjai. Készítették: Kosárszky Péter, Magos György, Molnár András, Pápai Monika, Varga Viktor.
Már akinek ez mond valamit.
A regény rádióváltozata 1991-ben készült, és legutóbb 1998. június 18-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Pákráztam a rohanó szarvasok után.
Mondom, hát ez nem lehet.
Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
Imogoszú!
Úszogumi!
Pontos!
Ó, magyarul!
A nyelvújítás elő!